Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 10. szemeszterének 11. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 10. szemeszterében, amelyet a Szent Györgyi Emlékév keretében rendezünk meg, 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízió Szeged műsorában, valamint a Szabad Egyetem honlapján tekinthetik meg, rövid összefoglalót pedig a Szegedi Tudományegyetem honlapján olvashatnak. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Pál József 1953-ban született Gyömrőn. Középiskolába Monoron járt, egyetemi tanulmányait Szegeden, Firenzében, magyar-olasz szakon, majd ezután ösztöndíjas formában Rómában és Párizsban végezte. 1978-ban egyetemi doktori, 1983-ban kandidátusi fokozatot szerzett, 1996-ban habilitált. 2000-ben elnyerte az MTA doktora címet. Több hazai és külföldi szakmai szervezetben töltött és tölt be tagsági vagy elnöki szerepet. 1999 óta az akadémiai és a Springer közös kiadásában megjelenő nemzetközi összehasonlító irodalomtudományi folyóirat a Neohelikon főszerkesztője. 1995 és 98 között a Római Magyar Akadémia tudományos igazgatója. 1998-tól 2000-ig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára, majd ismét a Szegedi Egyetem professzora. 2003-tól az Olasz Köztársaság tiszteletbeli konzulja. 2011. január 1-től a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektor helyettese. Kutatási területe a középkori olasz irodalom, szimbólumelmélet és a 18. század végén kialakuló neoklasszicizmus irodalmának és művészetének a vizsgálata. 200 megjelent közleményéből közel 30 önálló kötet. Felkérem Pál József professzor urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, jó estét kívánok! A mai alkalommal Szent Györgyi Albert tevékenységének egy olyan aspektusát fogjuk érinteni, amely talán kevésbé ismert, és minden esetre a kutatás által szinte egyáltalán nem kutatott. Előzetesként annyit szeretnék megemlíteni, hogy természetesen nem gondolom azt, hogy Szent Györgyi Albert filozófus lett volna. Azokat a gondolattöredékeket, amelyeket különféle nagyon gyakran tudományos cikkeiből elvontunk, illetve ilyen utalásokat Szent Györgyi Albert tett, ezeket kicsit mesterségesen és utólag állítottuk össze, vagy állítottam össze egy olyan egységes gondolatmenetté, amelyet itt maguk elé szeretnék most tárni. Tehát nem filozófus, filozófiai jellegű kérdéseket tárgyaló műveit fogjuk sorra venni. Ezen túlmenően szeretném megjegyezni azt is, hogy azok a tanulmányok, amelyekre én hivatkozni fogok a mai előadásom során, ezek a tanulmányok általában a Nobel-díj átvétele után, tehát 37-38-ban, 8-tól kezdődően, addig az időszakig terjednek, amíg emigrált az Egyesült Államokba, tehát 47-ig egy szűk 10 esztendő az, amelynek szellemi fejlődését itt és gondolatrendszerét Szent Györgyi kapcsán szeretném önöknek bemutatni. A Szent Györgyi Albert, és akkor talán először nézzük meg nagyjából a vázlatát a mai előadásomnak. Szent Györgyi Albert nagyon és nagyon sokféleképpen foglalkozott a megismerési formák, az emberi megismerési formák belső összefüggéseivel, azokkal a titkos szálakkal, amelyek a történelmet, a művészeti tevékenységet és a tudományt egymással összekapcsolják. Nagyon elámult, amikor azt tapasztalta, hogy gazdáját, ez a kifejezés az övé, gazdáját köszöntve arról beszélt, hogy Klebesber Kuno, akit ő gazdájának tekintett, aki egyébként a Szegedre való jövetelében oroszlán szerepet vállalt, és egy értekező, egy tudományos téma tárgyalása során kiderült Klebelsbergről, hogy egy pillanat alatt nagyon jól megértette azt a természettudományi problémát, amellyel ő 15 esztendőn át foglalkozott, tehát ez megint bizonyítja azt, hogy tulajdonképpen a különféle szellemi tevékenységi formák között nagyon könnyen hidak képződhettek. Azt szeretném még bevezetőként hangsúlyozni, hogy Szent Györgyi Albert jól lehet, nem volt filozófus, de nagyon kitűnően tájékozott volt a korszak legjelentősebb eszmei szellemi áramlataiban. Itt majd néhány példát erre konkrétan tudok, vagy hozni is fogok. Az a három terület, amelynek a szoros egységét ő próbálta eszmeileg is földolgozni, ez a három terület tehát a tudomány, az erkölcs, illetve a humánum, vagy a humántudományok, vagy a bölcsészet. Azt mondja, hogy ha valaki csak az egyik területen tájékozott, az proletár, ezt a szót ő maga használja, és hát nagyon sajnálatos az, hogy vannak homo unius librik, tehát olyan emberek, akik csak egy könyvet ismernek, csak egy módon tájékozottak a világban. Bevezető megjegyzésként, és itt lehet, hogy meg fognak lepődni, mert középkori metafizikai problémákat is fogok nagyon-nagyon röviden érinteni. Bevezetőként azt szeretném, ezt az idézetet szeretném tőle hozni. A természettudomány egyetlen célja a legmélyebb igazságok, a legmélyebb bölcsesség, az Isten megismerése. Olvassuk a természettudományi oktatásról megjelent cikkében 1941-ben. Aki a természet törvényeit kutatja, az Isten bölcsességét próbálja megérteni, és ennél mélyebb bölcsesség, mondja Szent Györgyi, nem létezik. Szent Györgyi alapállása nagyon szervesen illeszkedik a középkori episztemi fő áramába. Itt a Bibliából szeretnék egy mondatot idézni, Szent Páltól pontosan, mert ami benne láthatatlan örök ereje és isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Magának a létnek, Istennek, mint a létezés minden dolgon felülálló tiszta aktusának a megismerése meghaladja ugyan az ember tudatfokát, de ugyanakkor megvannak azok a területek, amelyek az ember számára megismerhetőek. A természettudomány tehát, idézem tőle, nem tud felelni arra a kérdésre, hogy mi az élet, még arra sem, hogy van-e élet. Amit a természettudomány tenni tud, az nem több, mint hogy az élet egyes jelenségeit vizsgálja, vagyis, ha visszatérünk a teológusokhoz, a teológusok kifejezéséhez, az okozatból keresi az okot, a jelenségből a lényeget. A természetben ugyanazok a nagy és örök erők működnek, amelyek a világegyetem egységét adják, és a világegyetemet is működtetik, valamint az élő szervezeteket is. A görög filozófia pluralista felfogásával szemben a zsidó-keresztény monoteizmus, az Isten által teremtett univerzum minden egyes alkotó elemét olyan rendszerbe illesztette, olyan rendszerbe építette, amely megmutatta az igazság egységét, az egy isteni szándék töretlen érvényesülését. A biológus feladata, mondja Szent Györgyi, ennek meglátása az élő organizmusokban. Kutatásaim vezérelve mindig az a meggyőződés volt, hogy világunkban csak egyfajta élet és egyfajta élőanyag létezik, az életet nagyon korlátozott számú alapelv határozza meg. Minden igyekezetem arra irányul, hogy ezeket megértsem. Valamennyi élőanyag egysége a sejt, mondja. És ahogyan a sejtek az egyből több lesz, osztódnak és hát többségbe szerveződnek, épp így az emberi társadalom is épp így alkot az emberi társadalmat, olyannyira, hogy az izom összehúzódás kémiájában című kis tanulmányában azt írja, hogy a fű, nagyon kevés különbség van a fű és a között, aki a fűt nyírja. Az izmok káliumot és foszfátot igényelnek, ezt szórjuk műtrágyaként a gyepre. Az egyre bonyolultabb szervezetekben a sejtek táplálékot és védelmet kapnak, viszonzásul bizonyos speciális tevékenységet végeznek. Az élőanyag jelentékeny része beépül egy megfelelő mechanizmusba. Ez tehát a következő kérdés, amelyet szeretnék nagyon röviden érinteni. Az alkotó elemek egymás közötti viszonyban, tehát van célirányosság, mert az elemek egy bizonyos rendszerbe épülnek be, és ez a célirányosság az egyébként, amit a 18. századi filozófia vagy gondolkodás, gondolok itt elsősorban Voltaire és a mindennyiuk által ismert Candidra, ahol Voltaire a célirányosság elvét teszi nevetség tárgyává. Tehát a célogsággal szemben Szent Györgyinek semmi kifogása nincs. E vonatkozásban Szent Györgyi sokkal inkább a középkori metafizikához, Aquinoi Szent Tamás álláspontjához kapcsolódik, aki szerint a gondviselés transzcendens célirányossága a rend létét az elrendezett dolgokkal együtt teremtette. Illetve csak áttételesen teszi fel a kérdést, hogy ki alkotta a működés mindenütt tapasztalható rendjét. Árnyaljuk azonban ezt a kérdést egy kicsit tovább. Míg Tamás, Szent Tamás pusztán spekulatív úton jutott el ahhoz, hogy a világban célirányos rend működik, addig a Szent Györgyi szerint a tudomány a kísérleti tudományokkal jutott el erre a szintre, és itt megemlít egy olasz fizikust, írót és irodalomtörténész, Galileo Galileit. Ő volt az a pizzai fiatalember, akit többször idéz, aki a megfigyelést helyezte az érdeklődése középpontjában, és a korábbi és a későbbi tapasztalatok alapfeltételévé, tudományos tapasztalatok alapfeltételévé tette. Tehát az új, a kísérleti tudomány lényegében Galileivel szerinte indul, ahol ugye nem csak az értelme tökéletességében kételkedett Galilei, hanem érzékszerveiben is. Tehát a kételkedés, a világ kísérleti megfigyelése az, amely igazából új fejezetet nyitott a tudomány történetében a kísérleti jelleg hangsúlyozásában. A következő kérdéskor, amit érinteni szeretnék, a tudomány és erkölcs viszonya. Szent Györgyinek erről egy külön könyve van, ez a külön könyv egyébként Franciaországban készült, Liège-ben egész pontosan, ahol 1938. november 11-én kezdett ahhoz, hogy írjon egy könyvet, amelyet franciául írt, úgyhogy franciául idézem a címét, La paix, la biologie et sa morale, vagyis a béke, élet és erkölcs tana. Ez egy történet és tudományfilozófiai mű, amely szerencsés módon maradt fenn, hiszen maga a könyv és keletkezése 1938-ban vagyunk, és a benne foglalt állítások nem nagyon tetszettek azon annak a közegnek, amelyben létrejött Franciaországnak, hiszen itt Szent Györgyi arról beszélt, hogy az első világháború utáni politikai helyzetért nem csak az első világháborút kirobbantó vesztes hatalmak játszottak szerepet, elsősorban is Németország, hanem ennél sokkal mélyebb gyökerei vannak. Olyan rossz békét kötöttek 1918. november 11-én, tehát itt a porosz-francia békéről van szó, amelyből szükségszerűen következett, a második következőben van, ugye 1938. november 11-én vagyunk, a második világégés. Szeretném azt is megjegyezni, hogy ez a dátum november 11-e nagyon közel van ahhoz, amit majd Szent Györgyi két évvel később tesz ezen az egyetemen, amikor 1940-ben rektorrá választották, akkor november 11-én tartotta a székfoglaló beszédét. Ez a dátum egyébként majdnem összeesik a 140 esztendővel, tehát 1872-ben alapított kolozsvári, vagy újjáalapított kolozsvári egyetem első rektorának a rektori beszédével, ez egyébként 1872. november 10-én volt, tehát egy nappal korábban. A fő probléma, amit itt Szent Györgyi tárgyal, legalábbis a könyvének az első részén, az az egyéni és a kollektív erkölcs viszonya. Az egyéni és a kollektív erkölcs viszonya. A kettő között meglehetősen nagy feszültség van. Mivel az egyén az emberiség fejlődése során mondja, megtanulta, hogy ne öljön, mert aki így tesz, azt más is meg fogja ölni, és ne lopjon. Az emberben tehát természetes viszolygás van az ellen, hogy bárki másnak ártson. Az egyén erkölcsi kódexe egyúttal az emberiségé is, amely az egyéneknek az összessége. Van azonban az egyén és az emberiség között egy olyan társadalmi csoportosulás, amely sajnos nem felel meg az erkölcsi követelményeknek. Véleménye szerint a nacionalizmus, a népek közötti békétlenséget szívta kollektív nemzeti érdek kialakította erkölcsi kódex, a egyik fő baja a jelenlegi válságnak, egyenként idézett tőle, egyenként kedves, értelmes, méltányos, de egy nemzet polgáraként kegyetlen, ragadozó és esztelen az ember. Bertrand Russell egy mondatára hivatkozott, aki ugye azt állította, hogy minél több ember tölt meg a másik országból egy adott nemzet hőse, annál magasabb talapzatra emelik őt. Tehát ugyanakkor az a kérdés is fölvetődik, hogyha az emberiség történetében semmi különösebb probléma ezzel kapcsolatban mindezidáig nem volt, akkor miért ilyen éles ez a probléma a 20. század közepe táján? Akkor miért kell aggódnunk a jövő miatt, miért kell aggódnunk amiatt, hogy nincs olyan kollektív erkölcs, amely az emberi boldogságot és a békét, ne felejtsük el, ez a mű címe, és a békét garantálná. A választ Szent György a tudomány fejlődésével kapcsolatban mutatja be. Azt mondja, hogy radikálisan új helyzet teremtődött azzal, hogy a felfedezések révén technikailag igen könnyűvé vált akár az egész világnak az elpusztítása is. Az egész világ gigantikus gépezetté vált, amelynek részei egymástól függenek, a társadalom pedig nem egymást korlátozó, intelligens és erkölcsös individuumoknak az együttműködése a közjó érdekében, hanem ősi, megzabolázatlan, ösztönökkel élő tömeg. A mai ember, állítja, nincs erkölcsi felelőssége és értelmi képességei birtokában mindahhoz a lehetőséghez, amelyet a tudomány rendelkére biztosított az ember elpusztítására vonatkozóan. A előbb említett béke, élet és erkölcse című értekezés több gondolatmenetét, ez a könyv, ahogy mondottam, nem jelent meg egészen a 21. század elejéig, amikor Péter László Szegeden megjelentette Szent Györgyi könyvét. Ennek a kötetnek egyébként nagyon sok gondolata egyrészt más tanulmányában is olvasható, Szent Györgyi más tanulmányaiban is olvasható, másrészt pedig újra előjön a The Crazy Ape, az őrült majom című értekezésében, amelyet angol nyelven írt 1970-ben. Nagyon plasztikusan fogalmazta meg ezt a furcsa helyzetet, amiben az emberiség van. Azt mondja Szent Györgyi, idézem, arra kényszerülünk, hogy ősemberi aggyal nézzünk szembe ezzel a helyzettel, olyan aggyal, amely nem sokat változott azóta, mióta kialakult. Idejét múlt gondolkodással, intézményekkel és módszerekkel fogadjuk a változásokat, olyan politikai vezetőkkel, akik szellemi gyökereikkel egy régi pretudományos világba kapaszkodnak. És épp így nem várhatunk semmi jót a hatalom vagy a sajtó képviseleitől, hiszen ők is a saját érdekeinek megfelelően nemhogy csökkentenék emberek közötti feszültséget, hanem ezt tovább növelik, és semmit nem tesznek azért, hogy a tudomány a megfelelő erkölcsi irányítás alá kerüljön. Szent Györgyi borulátását tovább fokozta az első világháborút lezáró igazságtalan béke, amelybe véleménye szerint kódolva volt az újabb világégés. A franciák nem tudtak megfelelően bánni a legyőzöttekkel, a békeszerződések nem eredményeztek más, csupán azt, hogy fegyveres háborút fegyvertelenné változtatták át. Németország, Magyarország nem viselheti, ez a két ország nem viselheti a teljes felelősséget, az igazi felelősség az emberi természetben és a jelen erkölcseiben keresendő. Országunk veszített a legtöbbet a háborúban, nem lehet megegyezésre jutni, még 2,5 millió magyart nem csak az önrendelkezés jogától fosztottak meg, de még elemibb jogaiktól is Romániában. A határok revízióját kell megvalósítani, hogy tartós béke és nyugalom köszöntsön a Dunamenti országokra. A háborúban a szembeni álláspont nem az, hogy nem lövünk, hanem csak az egymás iránti bizalom, méltányosság és együttműködés lehet. Szent Györgyi foglalkozik történetfilozófiai kérdésekkel is, itt azonban meg kell állapítani azt, és én, mint a középkorral foglalkozó kutató, hogy mondjam, talán különösen is érzékeny vagyok arra, hogy amikor Szent Györgyi arról beszélt, hogy mégis van a haladás, az emberiség számára, akkor a negatív példa mindig a középkor volt. Igazából Szent Györgyének nem voltak alapos ismeretei a középkorról, csak egy anekdotaszerű elemet emelnék ki. Szent György ugye azt mondja, hogy középkorban milyen botrányos dolog, hogy a hölgyekre erényövet tettek, és hogy ennek milyen szörnyű higiéniai következményei lehettek. Így utólag meg lehet nyugtatni professzor urat, hogy nem voltak szörnyű higiéniai következményei, hiszen nem is volt ilyen. Nem is volt a középkorban egyáltalán az erényöv használata, ezt a 16. században a középkor ellenes humanisták találták ki, és ezek szerint ugye nagyon hatékonyan propagálták is. A történelem megújulásának fő irányát, mondja a Szent Györgyi, nem a társadalmon belüli feszültségek okozzák. A haladás objektív mércéje véleménye szerint az ember kapcsolata az őt körülvevő világgal. Ebben radikális változások következtek be az utóbbi időszakban. Azon túlmenően, hogy Galileivel elkezdődik a kísérleti tudomány. A 18. századig az ember csak szemlélője volt a természetnek. A kísérleti tudományok fejlődésének következtében az emberben nem csak az tudatosult, hogy a világegyetemben fizikai rend, célokság létezik, hanem az is, hogy a tudósok nem csak passzív szemlélői az univerzum erőinek, hanem birtokba is vehetik ezeket az erőket. Ennek megfelelően osztja a tudomány fejlődését, vagy a tudomány társadalom történetét két jelentős időszakra, és a határvonalat a két jelentős időszak között pontosan a 19.-20. század fordulójára teszi. Tehát az emberi történelem tudományhoz való viszonyulása két nagy korszakból áll. Szent Györgyi szerint az első a 19. század végéig tart, amikor az ember a korábbi tapasztalatai alapján megtanult jól alkalmazkodni érzékszerveivel a természethez, a külvilághoz. A második korszak viszont, tehát a 20. században kezdődő korszak viszont olyan tudományos eredményeket hozott, ahol már az emberi érzékszervek, ahova már nem tudnak eljutni. Itt négy ilyen jelentős felfedezést említett Szent Györgyi: röntgensugarak, elektron, rádióaktivitás, kvantum és relativitás elmélet. Ez a helyzet az erkölcsi felelősség tudata nélkül elképesztő veszélyeket rejt magába, ahogy a béke élet és erkölcstanában írja, az ember vulkánon ül, ami felrobban, ha nem tanulja meg az új mechanizmust új módon irányítani. Túlmenően, a történet filozófiai gondolatmeneten túlmenően egy biológiai gondolatmenetet is befűz ebbe a művébe Szent Györgyi. A gerincesek szemben a rovarokkal az ön és fajfenntartás érdekében szükségszerűen önzőek. Az idegrendszer alapeleme reflexív, benyomásokat közvetítő érzékeny és mozgató idegsejtből áll. A feltétlen és feltételes, vagyis szerzett reflex fölött áll az automatizmusok kialakítására, és az ember esetében abstrakcióra is képes agy. A fejlett agy még két lehetőséget nyújt, összefüggést tud teremteni olyan jelenségek között, amelyek esetében nincs közvetlen kapcsolat, illetve úgy is tud cselekedni, hogy ez nem magyarázható külső benyomásokkal. Képes elméleti úton benyomásokat és reflexeket önmagában létrehozni. Vagyis nem szükségszerű az ördögöt felidézni ahhoz, hogy ne jöjjünk vagy ne lopjunk. A korábbi benyomások tudatalatti szintre kerülnek, de tudatalatti szintről befolyásolják az ember gondolatait és cselekedeteit. Természetes ösztöneinkkel, mondja, ösztöneinkkel, sőt időnként jól megfontolt szándékból is mondanánk azt, hogy ölni kell, vagy öljünk. Gondoljanak akár csak a mai időszakra, amikor bizony nagyon sok ember fejében megfordul, hogy mindezek a szörnyű gaztettek, amelyeket gyilkosok, tömeggyilkosok végrehajtanak, hogy miért nem lenne logikus ezeket megölni. A Szent Györgyi válasza mégis az, hogy természetes ösztöneinkkel, sőt, logikusan is meg kellene valakit ölni. Ő egyébként hoz egy példát a könyvében, hogy olyan rettenetes az első világháborúban harcolt ő, és olyan rettenetes parancsnokuk volt, aki miatt sokan teljesen fölöslegesen meghaltak, és volt egy olyan pillanat, amikor majdnem megölte ezt a parancsnokot, de mégsem tette, mert a gátrási reflexeink nem engedik meg, e cselekedetet, sőt még az sem, hogy erre gondoljunk. A logika tehát nem alkalmas eszköz arra, hogy ne öljünk. A logika és a reflex összeütközésekor az utóbbi kerül ki győztesen. Az ilyen módon felfogott gátlási reflexek képezik az erkölcs biológiai, az egyéni erkölcs biológiai alapját. Ugyanakkor semmi ilyen gátlás, feltétlen vagy feltételes reflex gátlás, tehát a biológiai lényünkben lévő gátlás nincs a kollektív erkölcs szintjén. Különböző csoportok, társadalmak együttműködése nem nyugodhat sem szerződésen, sem logikán, csak valamilyen erkölcsi kódexen, valamilyen gátlási reflexen. Ez azonban, ez a gátlási reflex a kollektív, a kollektivitás szintjén, a közösségi szinten, nemzeti szinten egyszerűen nem létezik. Ilyen kódex létrehozása, ilyen reflexek kialakítása, mondja, végül is erkölcsi forradalmat szülne, a legnagyobb és legszélesebb körű forradalmat, melyet az ember valaha is látott. Ez azonban ennek a megvalósulása nem remélhető a közeljövőben, mert számos érdek, többek között a háborús propaganda ez ellen szól. Egy súlyos dilemma átgondolásakor Szent Györgyi ugye gondolt Immanuel Kantnak a Zum Ewigen Frieden című művére, az Örök béke című művébe, amely egyébként a 20. század elején rendkívül népszerű volt Magyarországon. Kicsit tovább megyek, róla van szó, de majd vissza fogunk térni a korábbi diákra is. Ugye az örök békéről szóló kanti írást 1918-ban éppen Babits fordította, akit egyébként Szent Györgyi jól ismert. Babits közvetítette a magyar értelmiségnek, és az, amit Babits Kant és az örök béke kérdéséről mondott, az ott motoszkált Szent Györgyi fejében is. Bármennyire Babits szavai, bármennyire nem innénk is az örök béke megvalósulásában, kényszerülünk annak legalább halvány vagy távoli lehetőségét megengedni, addig azonban, amíg ez a lehetőség bármely kicsinyke és különben fennáll, alig megbocsátható bűnt követel az emberiség ellen, aki ezt a lehetőséget kételje kifejezése és hangoztatása által gyengíti. Szent Györgyi számára a lehetőség, hogy a helyzet gyökeresen megváltozzon, mint tehát az ember biológiai, mint pedig társadalmi felépítése vonatkozásában, ez csak is és egyedül az ifjúság nevelése. Nagyon nem véletlen az, hogy mind a La Paix, tehát a békéről szóló könyvet, mind pedig a Crazy Apet az ifjúságnak ajánlotta. A gyermek eredendően nem rossz, rosszá a felnőtt társadalom teszi, a nevelés elhibázott felfogásával. Azt kell megtanítatni a fiatal emberekkel, amikor még a természetes, az egyéni természetes ösztönök megfelelő módon működnek az egyéni reflexek kialakította gátlások révén, hogy sokkal alapvetőbb dolog az egész emberiséghez való tartozás, mint egy nemzeti csoporthoz való tartozás. Meg kell ők idézet, meg kell őket győzni, hogy minden nemzet becsületes, jó akaratú, békeszerető emberekből áll, legdrágább vagyonunk az emberi kultúra és civilizáció. Ez a közös kincs minden nemzet békés munkájának az eredménye. Azt mondja ő, aki igazán a tudománnyal rengeteget foglalkozott, azt mondja, hogy ha történetesen egy idegen bolygóról valaki a földre jönne, és őt kérdezné meg, hogy mit érdemes megnézni ezen a földön, ő ezt a idegen bolygóról érkező valakit először is a Louvre-ba vinné el, mert például a Milói Vénusz, ugye az egyik reprezentatív alkotás ennek a Párizsi Múzeumnak, a Milói Vénusz például ugye sokkal többet mond az emberről, az általános emberről, mint a torpedók, a mérges gázok vagy az ágyuk. Az emberekben ki kell alakítani a tudományos szellemet is, hiszen majdani felnőttek csak akkor lesznek képesek modern módon birtokba venni a világot, ha megfelelő tudományos szemlélettel is rendelkeznek. Csak a problémák előítélet nélküli objektív és tudományos vizsgálata és szemlélete jelentheti a siker zálogát. Minden ellenkező látszat ellenére, mondja, új világszellemet látok kialakulódni és formálódni az emberi szolidaritás alapján, ez a világpolgár. Ennek a világpolgárnak pontosan egyenrangú összetevői a kultúra, a tudomány és az erkölcs. Egyfajta nemzet fölötti szemlélet, amelyben ezek az értékek találkoznak. Nagyon világosan megfogalmazza ezek egymáshoz való viszonyát. A háború után természetesen a magyar értelmiség számára természetesen kialakuló lehetőség, hogy egy szellemileg egy új országot építsenek. Erre egyébként majd szeretnék kitérni, mert ebben nagyon fontos szerepet vállalt Szent Györgyi Albert. Következőt mondja, abban a helyzetben, tehát egy vákumhelyzet alakult ki 45 után, nyilvánvalóan a nyilas hatalom véget ért, a nácizmus, fasizmus véget ért, tehát egy olyan űr keletkezett, amelybe hát előről lehetett szinte mindent kezdeni. Azt mondja, hogy az új embernek, tehát a második világháború után ezzel a lehetőséggel élve három dologra van szüksége. Természettudományra, morálra és humánumra. Humánum alatt ő általában a művészeteket és a bölcseletet értette. A természettudomány hatásos eszközöket készít, de hogy ezeket azután rombolásra vagy építésre használjuk-e, az a morálunktól függ. Természettudomány, morál. A legnagyobb veszély éppen a kettő időben való szétcsúszása, tehát még morálisan nem készültünk fel mindazokra a lehetőségekre, amelyet a technika biztosít számunkra. Az első és a harmadik viszonyát, tehát a tudomány és a kultúra viszonyát pedig a közös tárgy határozza meg. A természettudomány tárgya valójában nem is a természet, hanem maga az ember, hiszen azon akar változtatni. Egy boldogabb és egyensúlyozottabb világot csak erre a három oszlopra építhetünk, idézett, a természettudományra és annak gondolkodásmódjára, mely megtanít a minket körülvevő nagy természetben eligazodni és annak erőit felhasználni, morálra, mely megtanít együtt élni és a természet erőit a jóra használni, és végül humánomra, amely megtanít ezt az arasznyi és magában oly jelentéktelen létet kitölteni szépséggel, tartalommal és szellemi méltósággal. A elvei gyakorlatba való átültetése kapcsán Szent Györgyi nagyon komoly felelősséget vállal az új korszak létrehozásában. Nem csak olyan szempontból volt a környezet szerencsés, hogy gyakorlatilag tabula rasa alakult ki, hanem ebben a tabula rasában úgy tudott megjelenni Szent Györgyi, hogy már Nobel-díjas tudós volt, őt üldözte a Gestapo, tehát abszolút bizalmat élvezett az új koalíciós időszakban az ország új vezetése iránt, és mérhetetlen nagy tekintéllyel rendelkezett a tudományos körökben, és mérhetetlen nagy nemzetközi tekintéllyel is rendelkezett. Nem csoda, hogy 1945-ben nagyon sok helyre meghívták őt, ezen nagyon sok hely közül szeretném megemlíteni legalábbis kettőt. Az Országos Köznevelési Tanácsnak lett ő az elnöke, az Országos Köznevelési Tanácsnak lett 45 tavaszán az elnöke, és az is nagyon jellemző, hogy ő másodelnöknek vagy alelnöknek maga mellé a szegedi professzor Csík Sándort kérte meg, tehát ők ketten irányították egy darabig a köznevelési tanácsot, tehát gyakorlatilag a jövő ifjúságának képzéséért ő volt az egyes számú felelős, kettes pedig Csík Sándor. Nem csak a köznevelési tanácsnak lett ő elnöke, tehát abszolút befolyásos vezetője, hanem ugyanakkor a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság élére is kinevezték. Itt is ő maga mellé egy irodalma, vagy mellé egy került, az a Zilahi Lajos, akivel egyébként nagyon párhuzamos Szent Györgyi életrajza. Zilahi is részt vett az első világháborúban, Zilahit is üldözte a Gestapo, és végül aztán Zilahinak is emigrálnia kellett. Tehát Zilahi Lajos volt a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság alelnöke, Szent Györgyi pedig ugye a díszelnöke. Szeretném fölhívni a figyelmet ennek az együttműködésnek egy különös orgánumára, ez pedig egy olyan tudomány és irodalomtudományi folyóirat, amely ugye két címet viselt, irodalom alatt a tudomány, egy folyóiratról volt szó, az irodalom résznek a főszerkesztője Zilai Lajos volt, a legjelentősebb irodalmárok szerepeltek ebben az akkori, Déri Tibor, Vörös Sándor, Márai Sándor, természetesen Zilai Lajos, Déri Tibor és mások, illetve a lapnak körülbelül a második, vagy a harmadik harmada, tehát kétharmad, egyharmad arányban osztották el a területet, a tudományról szólt. Tehát megjelent 45 és 46-ban összesen 6 számot ismerünk, egy olyan orgánum, amely tökéletes egységben kezelte az irodalmat és a tudományt, az egyik részének, vagy az első 95 lapnak a főszerkesztője egy irodalmár volt, Zilai, a többinek pedig 142 oldalas volt ez a szám, vagy a számok, az pedig Szent Györgyi. Egyébként Szent Györgyinek két tanulmánya is ebben az orgánumban jelent meg először. A Szent Györgyi a természettudományok emancipálódásáért folytatott harcot nem csak ebben a két társaságban végezte, hanem ennél jelentősebb környezetben is. 1945 tavaszán újjászerveződött a Magyar Tudományos Akadémia. A Magyar Tudományos Akadémia, amely akkor három osztályból állt, nyelvi és irodalomtudományi osztályból, történet és filozófiai művészettörténeti osztályból, és a harmadik osztály matematika és természettudományi osztály. Ez a helyzet nyilván 1945-ben nem volt megfelelő Szent Györgyi számára, és egyáltalán a magyar tudományos közvélemény számára, hiszen aránytalanul háttérbe szorította a természettudományokat a szellemtudományokkal szemben. Így amikor 1945 áprilisában, majd pedig tavaszán valamivel később összehívták a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlését, akkor Szent Györgyi nagy erővel belevetette magát abban a küzdelemben, hogy a Magyar Tudományos Akadémia keretein belül megnövelje a természettudományok jelentőségét. Ugye ma 11 osztálya van a Magyar Tudományos Akadémiának. A első tevékenysége az volt Szent Györgyinek, aki, hát vegyük mindig tekintetbe, hogy egy rendkívül ismert és nagy személyiségről van szó. Hóman Bálint történészt, József főherceget, illetve Orsos Ferenc biológust ellen tiltakozott, az utóbbinak az akadémiai nagyjutalma ellen, elsősorban Orsos politikai tevékenysége miatt. A Magyar Tudományos Akadémián megüresedett 50 helyre 20 tiszteleti rendes, illetve 30 levelező tagot választottak. Ideiglenesen ennek a Magyar Tudományos Akadémia elnöke ekkor Kornis Gyula filozófus lett, aki a második osztálynak volt a tagja. Ebben az időszakban Szent Györgyi azt javasolta, hogy nem azt a megoldást, amit végül is megvalósult, hanem ezzel szemben arra kérte a tudós társadalmat, hogy mindenki mondjon le, mind a három osztályban mindenki mondjon le, csak a 10 legtekintélyesebb kutató maradjon, és ezek a 30-ak, tehát három osztályból 10-10 fő, hozzák létre a Magyar Tudományos Akadémiát, illetve az ő általuk megnevezett személyek. Ezt a javaslatot a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnöksége és tagsága nem fogadta el. Egyedül Baj Zoltán volt az, aki támogatta. Ebben a helyzetben Szent Györgyi bejelentette Kornisnak, az akadémia akkori elnökének, hogy kilép az akadémiáról, követte őt egyébként Baj Zoltán is, de az elnökség nem fogadta el a lemondásukat. Még ugyanez év májusában, május 28-án és 30-án tartott nagygyűlésen tisztújításra és akadémikus választásra került sor. Kornis, ahogy említettem, maradt az elnök, Bendl Aladár geológus lett az alelnök, és Vojnovics Géza irodalmára főtitkár, tehát valamennyi fontos posztra, a valamennyi osztályra egy-egy jeles képviselője jelen volt. Ebben az időszakban új tagokat is választottak, az új tagok között sok ismert név van az önök számára is, ilyen például Éjes Gyula, ilyen például az általam is említett Zilahi Lajos író, Túróci Troszler József, Ortutai Gyula, Kodály Zoltán, egyébként ezen a akadémiai gyűlésen, Szent Györggyel, szintén Nobel-díjas Hevesi Györggyel együtt tiszteleti tagok sorába kerültek. Azonban ez a változás, ami itt 1945 tavaszán történt, ez egyáltalán nem volt kielégítő Szent Györgyi számára. Lényegében megmaradt ugyanaz a szerkezet, ugyanaz a struktúra, amely nem feltétlenül biztosította a tudományos kutatás fejlődését Magyarországa. Ekkor következik be egy esemény, 1945 júniusában Szent Györgyi egy akadémiai delegáció tagjaként a Szovjetunióba utazott, ahol megismerte a Szovjet Tudományos Akadémia szervezetét és működését, és ez a Szovjet Tudományos Akadémia szervezet és működése nagyon elnyerte a tetszését. Hazajövetele után valami hasonlót akart létrehozni Magyarországon, erre tett javaslatot, lényegében egy kisebb belső akadémiát akart, egy 50 tagú tudománymentő bizottságot, amely 25 szellemtudományi és 25 természettudományi tagból állott volna, tehát a két nagy tudományterület teljesen kiegyenlített lett volna. A előbbi élére Szegfű Gyula történészt jelölte, az utóbbi élére Baj Zoltánt, aki barátja, tanítványa volt, illetve az egész bizottság vezetőjévé saját magát szánta. Szent Györgyi azt is belátta, hogy az akadémia nem tud teljes mértékben az államhatalomtól független módon működni, nem tud független intézmény lenni, szüksége van az akadémiának az állami támogatásra, tehát gesztusokat tett az állam felé, hogy hát megnyerje a céljai elérésében. Ez a gesztus a következő volt, a Országos Természettudományi Tanács, amely egy államilag fenntartott tanács volt, ennek a beemelése a Magyar Tudományos Akadémiára. A kormány támogatásával Szent Györgyi önálló természettudományi akadémiát hívott létre, és Teleki Géza kultuszminiszter még 1945-ben arra kérte az akadémia vezetőségét, hogy helyezzék el a Szent Györgyi féle természettudományi akadémiát a Magyar Tudományos Akadémia egészében. Ezzel a tervvel tulajdonképpen egy nagy probléma volt, hogy megmerevítette volna a különállását a szellemtudományoknak, illetve a természettudományoknak. A javaslatban az is szerepelt, hogy változóan adták volna az akadémia elnökét, tehát lényegében praktikusan szólva két akadémia működött volna, egyfajta furcsa fúzióban a Magyar Tudományos Akadémiaként, egyik évben az egyik, másik évben a másik oldal adta volna az akadémia elnökét. Ez azonban nyilvánvalóan az akadémia szétesését jelentette volna, maga a Tudományos Akadémia ezt és annak a vezetősége ezt nem tudta elfogadni, azt viszont elfogadta, hogy az első és második osztály taglétszáma rovására növekedjen a természettudományi rész jelentősége. És ígéretette arra is, hogy a tagjai sorába a Szent Györgyi féle természettudományi akadémia valamennyi tagját beemeli. Szent Györgyi ezzel nem elégedett meg, ismét lemondott, és itt egy elég csúnya történet kezdődik, hiszen Szent Györgyi ez év decemberében egyrészt a Dél-Magyarországban, másrészt pedig a Szabad Népben, tehát a háború után a baloldal orgánumában közzétett egy cikket, amelynek az a címe, hogy az akadémia nagymértékben felelős nemzeti katasztrófánkért, mármint hogy a II. Világháború kitöréséért, ez olyan mértékig megbotránkoztatta azokat az embereket, akik az akadémián működtek, hogy pert indítottak maga az elnök, pert indított Szent Györgyi ellen. Az elmérgesedett helyzetben a Keresztúri Dezső költő és irodalomtörténész, akkori miniszter találta meg azt a kompromisszumot, amely lényegében mindenkinek megfelelő volt. Ez a kompromisszum a következőkből állt. A Természettudományi Akadémia valamennyi tagját, tehát a Szent Györgyi féle Természettudományi Akadémia valamennyi tagját beválasztották a harmadik osztályba. A harmadik osztály tervek szerint ketté vált harmadik és negyedik osztályra. A Az első és a második osztály együttes taglétszáma pedig azonos volt a harmadik és negyedikével, illetve hát ez volt a terv. Nagyon fontos itt hangsúlyoznunk, hogy Szentgyörgyit rengeteg embert bevitt a Szegedi Egyetemről a Magyar Tudományos Akadémiába. Egyébként az akadémia elnöke a Szentgyörgyi javaslatainak megvalósulása után Kodály Zoltán lett, Szentgyörgyi pedig a másodelnöki funkciót kapta meg a Magyar Tudományos Akadémián, tehát 46 tavaszán. Szentgyörgyi olyan embereket emelt be a Magyar Tudományos Akadémiába, akik aztán hát jelentős tevékenységet folytatnak. Szeretném ezek között csak a szegedieket megemlíteni. Így került a Magyar Tudományos Akadémia Sík Sándor, aki a szegedi irodalomtudomány professzora volt, egyébként költő és piarista rendfőnök is lett hamarosan, tehát pap. Ugyancsak Szegedről Bibó István, az ő nevével mindjárt még találkozni fogunk. Kerényi Károly, ez a nagyszerű klasszika filológus, aki szintén emigráltak, együtt dolgozott Thomas Mannnal, Carl Gustav Junggal és másokkal, tehát és ő is a Szegedi Egyetem professzora volt. Bruckner Győző, Jancsó Miklós, Straub F. Bruno, Rusznyák István, aki aztán az akadémia elnöke lett, Ivánovics György és mások. Úgyhogy gyakorlatilag ez az időszak Szentgyörgyi számára, és az a helyzet, hogy ilyen jelentős befolyása volt a magyar tudomány jövőjének a kialakítására, hát olyan következményekkel is járt, hogy számos szegedi kollégája lehetett a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ugyancsak ehhez a kérdéskörhöz tartozik az, hogy a nagyjutalmat 1945-re Rísz Frigyes kapta, szintén szegedi matematika professzor, Szegedi Matematika Iskola egyik kimagasló alapító személyisége, 1946-ra pedig Szentgyörgyi Albert. Szeretnék még egy pár képet mutatni arról a korszakról, amely gyakorlatilag a 30-as évek vége, és arról a szellemi hangulatról, amely uralta a korszak magyar értelmiségét. Ugye a magyar értelmiség ekkor főleg azokra a tendenciákra figyelt, amely Nyugat-Európában kialakult. Én három nevet, egy németet, egy franciát és egy spanyolt szeretnék említeni. Az egyik Oswald Spengler, aki a Nyugat alkonya című művében ugye nagyon súlyosan fölvetette, hogy mi történik az európai kultúrában. Az Európa hanyatló korszakban van, épp úgy, mint a római birodalom is hanyatló korszakban volt, tehát valamiféle párhuzamosság mutatkozik, és az új barbárság kora jön el. Az európai ember igazi prototípusa a Goethe Faustjában megfogalmazott alak, tehát a fauszti ember, aki folyamatosan a tudományos megismerésre vágyik, ezzel a tudományos megismeréssel sohasem elégedett, örök küzdelemben, örök feszültségben. Szeretném megjegyezni e vonatkozásban, hogy ennek a spengleri víziónak, amely ugye arról beszél, hogy a nyugat hanyatlik, Európa veszélyben van, nagyon nagy hatással volt a spengleri koncepció Szerb Antalra, akinek a Világirodalom története című könyvét nyilván nagyon sokan ismerik önök között, és aki egyébként Szegeden habilitált, 1937-ben éppen Sík Sándornál már másod már nem tudott. Ugyancsak nagyon nagy hatást gyakorolt erre a magyar szellemi közéletre Julien Benda, aki az Írástudók árulása című művét, ami aztán hamarosan, hát látják, egy évvel az eredeti megjelenése után már Magyarországon is forgatható volt. Julien Benda alapvetően az írástudókat, az írástudók alatt ugye egyházi szemek Claire, az ugye egyházi személyekre vonatkozik, de valójában általában az intellektüeleket, írástudókat jelenti, teszi felelőssé azért, hogy az európai kultúra ilyen mély válságba jutott, nem töltik be a megfelelő szerepet ezek a sem az orgánumok, sem pedig az értelmiség, és azért elsősorban is az írástudók felelősek. Itt ismét Babisra kell utalnunk, aki az írástudók felelősségének kérdésköréről a nyugatban ankétot indított, és akkor itt van a harmadik, a spanyol, aki a korszak szellemi életét, filozófiai gondolkodását nagy mértékben meghatározta, Spengler, Julien Benda és Ortegai Gasset, aki ugye két művében is, az egyik az európai civilizációról szóló A tömegek lázadása című mű. Ugye megint csak az európai civilizáció válságáról van szó, és arról, hogy a tömegek kerülnek hatalomra, ez a fasizmus és a bolsevizmus volt a Ortegai Gasset szerint, azért nézzük a dátumokat, hogy mikor írja, ez hát végbeszéd jelent az európai kultúra számára. Van itt még egy másik műve is Ortegai Gassetnek, amiről mindjárt beszélni fogok. De oké, rendben van, világos, nehéz helyzetben van Európa, különös felelősség tereli az értelmiséget, a jövőt illetően, és különös jelentősége van a tudománynak, ugye a civilizációnak. Igen ám, csak az akadémiai úgy, ahogy van, ugye nagyjából létrejött, azonban milyen legyen a tudományos intézményrendszer. Szent György nem csak abban az értelemben vett részt ebben a küzdelemben, hogy harcosan egy erősebb természettudományi súllyal rendelkező Magyar Tudományos Akadémiát hozott létre, vagy ennek a létrehozásában szerepet vállalt, hanem még másként is. Fönnmaradt egy kézirata, az egyetem, az akadémia és a tudomány válsága. Ugye itt már visszahalljuk Julien Bendát, Spenglert, Ortegai Gassetet. Az egyetem, az akadémia és a tudomány válsága. Egy kézirat egyébként az egyetemünkön található meg. Na most szellemi előzményeit tekintve, ugye részben az előbb említettek, részben pedig az előbb nem említett, viszont azért egy kicsit bemutatott, a másik művével említett, Immanuel Kantra utalnék, aki ugye 1798-ban írt egy hosszú tanulmányt a fakultások harcáról, vagy a fakultások vitájáról. Ebben Immanuel Kant, akit hát nyilván sok művével kapcsolatban is ismerni lehet, ebben a művében ugye Immanuel Kant két csoportját különbözteti meg az egyetemi fakultásoknak. Az egyik csoportja az, amelyeket a kormány befolyásol, tehát a kormány pénzeli magyarán, tehát állami pénzből működik. Ezek ugye a teológia, a jog és az orvostudomány, és egyetlen szabad kar van, ez pedig a bölcseleti kar, a bölcsészettudományi kar, amely ugye két fő ágra oszlik, egyrészt a történeti jellegű humaniórák, irodalomtörténet, nyelvészet, idegen nyelvek, stb., illetve van egy B kategória, ez pedig a kormánytól szabad tiszta észismeretek, főleg matematika, teológia és filozófia. Ez a struktúra egyébként furcsa módon megvalósult a mi egyetemünk előzményében, a Kolozsvári Egyetem, aminek a 1872-es tanév nyitójára már említést tettem. Ez a struktúra lényegében úgy jelenik meg a Szegedi Egyetem elődjén a Kolozsvári Egyetemen, hogy négy kar volt, ugyan teológia nem volt, volt ugye jog, orvos, tudomány, bölcsészkar, és volt természettudományi, matematika és természettudományi kar, ami meglehetősen újdonság volt a 19. század végén. Ugye teológiát nem lehetett Kolozsváron teológiai kart létrehozni az ismert nagy vallási feszültségek miatt. Akkor térjünk vissza Ortegai Gassetre. Ortegai Gasset szerint az egyetemnek elsősorban is az átlag emberből művelt, jól képzett szakembert kell képeznie, a különféle disziplináknak a világképét, nem a tudományos kutatást kell az egyetemeknek művelnie, hanem olyan általános ismereteket adni az egyes tudományokra, biológia, fizika, kémia, stb., amely lehetővé teszi annak a tudományágnak a világképe kialakítását. A tudományos kutatással is meg kell ismertetni a hallgatókat, azonban nem ez az elsőrendű cél. Katasztrofálisnak bizonyult az a tendencia, melynek eredményeképpen az egyetemen a kutatás került túlsúlyba, mondja Ortegai Gasset. A központban azonban a kultúrának a korokra jellemző eleven eszméknek kell állnia, amelyekből egy kor él, egy kor táplálkozik, és természetesen, mint a kultúra része, jelen van a tudományos szemlélet is, de ennél a kultúra magasabb fogalom, egybefogja a különféle intellektuális tendenciákat, leegyszerűsíti, és egyfajta közösségi programmá teszi. Na most az a kézirat, amire az imént utaltam, az egyetem, az akadémia és a tudomány válsága tulajdonképpen eléggé jelentős visszhangra is talált. A visszhang Bibó Istvánné, aki szintén itt talált kézirat szerint, ugye meglehetősen elfszerűen és tisztelettel, de meglehetősen éles kritikát fogalmazott meg Szent Györgyi véleményével szemben. Szent Györgyi alapállása az, hogy az egyetem eredetileg tudós emberek társasága volt, elvégzése nem szolgált belépőjegyként az életben, mondja Szent Györgyi, az egyetemek szigorúan őrizték anyagi és szellemi függetlenségüket, a válságot a 19. század derekán a tudományban és a társadalomban bekövetkezett hirtelen fejlődés okozta. Addig csak egy fő és két melléktudomány létezett, tudjuk, teológia, jog és filozófia. Ezek nem voltak eszközigényes képzések, a kísérleti tudomány műveléséhez viszont rengeteg a társadalom által biztosított pénzre lett szükség, és megnőtt a szaktudás presztízse is. A hallgatók ettől kezdve nem azért jártak az egyetemre, hogy a tudásból merítsenek, hanem hogy a közéleti boldogulásukhoz a szükséges szakismereteket megszerezzék. De a tudomány nem lehet tömegszerűen oktatni, ilyen helyzetben a tudomány elhal, ahogy egy metaforával a Szent Györgyi kifejezte, az országút közepén nem nyílnak virágok. A kutatás összeroppan a tankötelezettség súlya alatt, a professzorok pedig igyekeznek, milyen pénz kell a kutatáshoz, igyekeznek különféle politikai áramlatokhoz alkalmazkodni, és tekintélyüket erre felhasználni. Az egyetem igenis a közélet tömegtalpaldája, Szent Györgyi kifejezése, a hallgatóknak arra van szüksége, hogy piacképes tudásra tanítsák őket, nem pedig arra, hogy tudományra. Ugye, ezek Szent Györgyi szavai, de mintha más környezetben már elég sokat hallottuk volna, vagy akár hallanánk is nap mint nap. Ez a helyzet tulajdonképpen, ami a jelenlegi egyetemeket jellemzi, mondja Szent Györgyi, maga a kézirat 1945. decemberében keletkezett, mindenkinek rossz. Rossz a hallgatónak, mert olyan tudással terhelik, amire igazából nincs szüksége. A tanárjelöltek például, akinek azt kellene megtanulnia, hogy hogyan kell a virágról érdekes módon beszélni, ahelyett, hogy a képzése során a virágról lenne szó, 3,5 éven keresztül csak a moszatokról hall az egyetemen. Olyannyira, hogy a tudós kiszorul a egyetem falai közül, az egyetem pedig ugye a kutatók temetőjévé válik. Saját magáról szólva, ha én a magam kis erejéből leadok, vagy 25%-ot arra, hogy minden nap, vagy egy-két órát ordítok a katedráról, 10%-ot kariülésre, 20-at adminisztrációra, számlamásolásra, ami a végén megmarad, az semmire sem elég. Hasonlóképpen válságban van az akadémia is. Régen a tudósok társaságba tömörültek, hogy tapasztalataikat megvitassák, ezt a feladatot ma lényegében a szakfolyóiratok veszik át, és az is furcsa, hogy milyen negatív módon vélekedik Szent Györgyi Albert azokról a tudományos konferenciákról, amelyeket akkortáj szerveztek, hagy olvassam föl ezt. A nyilvános vitának nincs semmi értelme, nyilvános tudományos vitának. Magam hosszas tudományos pályám alatt minden valamire való kongresszuson részt vettem, de még egyetlen igazán hasznos vagy érdemes vitának tanúja nem voltam. A válasza Bibó Istvánnak, tehát hogyha röviden összefoglalhatom, akkor a Szent Györgyi véleménye az egyetemről és az akadémiáról meglehetősen lesújtó. Az egyetemről száműzni lényegében a tudományos kutatást, erre biztosítaná az akadémiát, az akadémia, amelyik ugye hát a tiszta tudomány és a tudományos kutatás helye lehetne. Az igazi tudósoké, akik az élő tudományt képviselik. Az egyetem helye a tanítás, az akadémiái, itt főleg a szovjet minta befolyásolhatta Szentgyörgyi Albertet, pedig a kutatás. Aki esetleg mégis mind a kettő között van, az professzor az egyetemen, illetve tudós az akadémián, tehát tudósként az akadémiához, tanárként pedig az egyetemhez tartozik. Bibó részben Ortegára hivatkozva, Ortegai Grassetre hivatkozva elutasította az egész koncepciót. Szentgyörgyi, egyébként pontatlanul írta a nevét, talán látszik is, mindegy. Professzor úrnak erre a válságra egyszerű megoldási javaslata van. Az egyetem számoljon le a tudományos nagyigényűséggel, vallja meg őszintén, hogy nem tudományt, hanem mesterséget tanít. Bibó szerint viszont nem szabad leválasztani a tudományos kutatást az egyetemről, inkább az egyetemi kar mellett létre kell hozni egy főiskolai kart, amely nem tudományos kutatásra koncentrál, hanem szakképzést nyújt, hát a szó akkori értelmében, tehát ez lenne az egyetem, két lépcsős egyetem lenne, megmaradna a tudományos kutatás Bibó szerint az egyetemi karokon, a főiskolai karok viszont átvennék a tudomány népszerűsítésének és a szakképzésnek a szerepét, és Bibó szintén más szerepet tulajdonít az akadémiának is. Szerintem az akadémiának értékeket kellene közvetíteni, összefognia egy nemzet fontos szellemi tevékenységét, hatékony érték megjelölés és képviselet lenne a feladata, és fórumként működve képviselhetne egy pluralista, több központú értékrendszert. Tisztelt kollégák, röviden megpróbáltam áttekinteni Szentgyörgyi Albert viszonyulását, tudósként való viszonyulását a morálhoz és a humán tudományokhoz, és köszönöm a figyelmüket.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar egyetemi tanára tartja meg Szentgyörgyi biofizikáig vezető útja a tudományágak határainak elmosódásáról, a kutatáshoz használt műszerekről, a paprika centrifugától a szuperlézerig című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!